Árnyék. Belpolitikai podcast külföldről. A fake news korszakában el tudunk képzelni egy jobb országot, világot magunknak. Ebben sokat segít a politikai életben is tapasztalt műsorkészítők, fanyar humortól sem mentes elmélkedése a mai Magyarországról. Tájföldről, Angliából, Franciaországból, Izraelből és Svédországból jelentkezünk két hetenként kedden.
Abszurd, amikor Magyarországon politikai felhanggal arról beszélnek, hogy Magyarországról kivándorolnak mondjuk Németországba vagy Londonba, nem vándorolnak ki.
El lehet menni Magyarországon, így lehet bennünket hagyni, kérem szépen. Tessék! Lehet menni.
Önök nagy és nehéz feladatra vállalkoztak.
Szóval, hogyha kedd, akkor Árnyék, illetve ha két hetenként kedd, akkor mindenképpen Árnyék podcast, és megint itt vagyunk, és most nincsen különleges vendégünk, most az alapcsapattal vagyunk, és akkor kezdjük szerintem a bemutatkozást az egyetlen hölgyel, aki itt van köztünk, és Jeruzsálemből jelentkezik.
Sziasztok, Petti Kági vagyok Jeruzsálemből.
Aztán itt van velünk Svédországból.
Mind különlegesek vagyunk. Sziasztok, Bandi vagyok, Bán András, Stockholmból.
Aztán itt van velünk a mi producerünk Angliából.
Sziasztok, Pál Kristóf vagyok Angliából, Portsmouthból.
És itt van velünk a mi Derdák Andrásunk, aki hol is van éppen, Andis?
Én már lassan kezdem szégyelni magam, a Margit itt Budai itt főjénél továbbra is.
De most ugye költözöl.
Igen, de még csak azt se sikerült elintézni, hogy nemhogy országot nem váltok, hanem kerületet se. Itt maradunk a második.
Nagyon helyes, ne? Nagyon helyes. Én nagyon boldog vagyok, minél többen vagyunk itthon, annál jobb ez nekünk.
Mehetnél Újpestre a Steffiékhez, vagy nem?
Igen, igen, igen. Én is különleges vagyok.
Mert a múlt héten, aki nem hallott, a múlt héten a Steffi elmondta, hogy ő most Újpesten van éppen, és nem Tájföldön, de már egyébként nagyon közeledik Tájföld felé, mert már ő is kapott oltást. Azt mondjátok meg nekem gyorsan, hogy kinek van oltása?
Nekem.
Hát az egyértelmű, tehát az Áginak mindenképpen van Izraelben, a többieknek?
Hát én lassan Angliában, igen, mivel ugye most ez a hónap a 40 éves korosztály Angliában, ezért mi kerülünk most sorra.
Akkor te jössz, Andris, Bán Andris, neked?
Itt Stockholm környékén már a 70 évesekig eljutottak, úgyhogy...
Van remény. Úgyhogy
évelején mondták, hogy Szent Iváné előtt mindenkit legalább egyszer megböknek, az ugye június közepe vége, ezt most módosították augusztus végére talán.
Már hogy a Szent Ivánét átrakták augusztus végére, vagy?
Nem, a bökést.
És akkor aki a legjobban kacag ezen, Derdák Andis, neked
nekem
van?
Nekem lett, képzeljétek el, azon a módon, ahogy sokaknak Magyarországon, amikor szólnak, hogy maradt még két dózis, és ha fél órán belül beérsz, akkor megkapod. Így kaptunk két AstraZenecát, mármint, hogy a csajom meg én, és roppant boldogok voltunk vele, és nagyon hálásak.
Akkor szerintem...
Vérrögöd nem képződött?
Egyelőre iszom rendesen, és akkor az talán segít.
Akkor én vagyok talán az egyetlen, aki viszont teljesen legálisan és teljesen menet szerint. Én meg úgy jártam, képzeljétek, hogy a múlt héten, most nem tudom megmondani, egy hanyadikán, de ahhoz képest, hogy most ezt hallgatják, hallgatók kb. Két héttel, egyszer csak felhívott a körzeti orvosom, és megkérdezte, hogy mit szólnék egy Sputnikhoz.
Bárkinek
és akkor miután
most
már. Miután három adással ezelőtt ugye meggyőzött minket a Takács úr, hogy tulajdonképpen tök mindegy, hogy mit adatunk be, de valamit adassunk be, én is revidiáltam az álláspontomat, és hát nincsen semmi komoly változás. Bolgár úr hangját én mostanában sokkal kedvesebbnek hallom, illetve visszajött az orosz tudásom egy része, de hát még csak az elsőt kaptam meg, úgyhogy mi meglátjuk.
Második után elfogott tudni nekem, hogy a Padmaszkov nyelvécsérát szerintem.
A szovjet himnusz nekem meg kellett tanulni még annak idején. Igen?
Hogy szerintem a szöget le, hogy egyébként oltásügyben kifejezetten jól áll Magyarország. Próbáltam követni a francia statisztikákat, ott állunk most, hogy több mint 10 millió franciát oltottak be, tehát ami nálunk a 2,5 milliós bejelentés volt, ez Franciaországban a 10 milliós bejelentés volt, miniszterelnökkel, meg válveregetéssel, de hát ugye ez egy 60 milliós ország, nem egy 10 milliós, úgyhogy azt szerintem most kimondhatjuk, hogy az a kockázat, amit a mi miniszterelnökünk bevállalt, vagy a Pali miniszterelnöke bevállalt.
Hát szerintem mindenki, bocsánat.
Bevállalt ezzel a kínai-orosz ügyel, az most egyelőre nyertes stratégiának látszik. Roppant kockázatos volt, de most úgy tűnik, hogy...
Figyú, de azért nem az első oltás után szokták ezeket így, hanem amikor a másodikat megkapta 2 millió ember, és tényleg bármiféle védettsége rendelkezik bárki, akkor érdemes ezt így kurva nagy mellénnyel kommunikálni.
Jó, hát ezt te Izraelből mondod.
majd lássuk.
Bocsika.
Hát még majd még 5 év múlva. Hogy...
Szerintem az, hogy azért, most nem azért, mert én voltam itt a társaságban az első, aki dicsérte Orbán Viktort azért a húzásért, de szerintem ez tényleg jó ötlet volt, és én most direkt kinyitottam a statisztikát, csak hogy 100 főre lakosság, ugye méretétől függetlenül, hogy 100 főre vetítve hány darab oltást adtak be, ugye nyilván aki már 2 kört kapott, az 2-t, és Svédország meg Franciaország a mai napon teljesen fejfej mellett van, tehát ilyen 18 oltás per 100 fő, Magyarország duplája 36, UK 55, Izrael 117.
Bár ilyen 117 per 100 fő, ja, igen, értem, mert a 2 az 2-nek számít.
Igen.
Csak itt jön az érdekesség, hogy ugye UK 55, de ha is ezt az arányt nézed, és azt, hogy ugye a frontvonalbelieket oltották be legelőször, és most tartanak még csak az 50 évesek, most fejezik be az 50 évesek oltását, és az itt megszólalók azért nagy része ugye 50 év alatti, tehát azért elég furcsa, hogy a 2 milliós, vagy 2,5 milliós beoltottságnál már a 30 éves haverjaim nagy része is be van oltva.
Mármint, hogy Magyarországon.
Itt nekem a matek...
Azért az anyósom, aki nem 30 igen. éves, egy adagot ugye... kapott meg nem nagyon rég, tehát egy pár napja, szóval, hogy...
Jó, figyeljetek, azt én is látom a környezetemből, de ebből ugye messze menő következtetés nagyon nehéz levonni, hogy én például kb. 6 nappal korábban kaptam oltást, mint a 71 éves apukám, aki egyébként rokkannyugdíjas és irdatlan sok krónikus betegsége van. Látok ilyeneket. Tehát, hogy én sem vagyok híres ember ilyen szempontból, tehát én sem azért kaptam, mint ahogy a feleségem nem kapott, tehát hogyha minden jól megy, a jövő hétfőn, tehát az adás előtt egy nappal fog kapni, hogyha minden jól megy. Tehát, hogy én is látom, hogy itt valami nem teljesen olyan, mint ahogy a Kristóf mondja, hogy Angliában így ki lehetett számolni, nálunk, mintha egy kicsit össze-vissza lenne, de azt viszont valóban el kell ismerni, amit a Derdákon is mond, hogy hát ebben elég jó nálunk.
Fun fact, hogy az én csajom az aznapra kapott a házi orvostól is beutalót, amikor megkaptuk a lepattanót, tehát hogy, és ő is hát ő erősen 50 év alatti, még alig 30.
Ami ebben a sztoriban szerintem inkább fura, az a lepattanó. Tehát, hogy azt gondolom, hogy azt akarom is kérdezni, hogy mondjuk a Kristóf, vagy a Bandi, vagy az Ági hallott-e ilyet az ő országukban, azonnal. Hogy van olyan, hogy lepattanó.
Nálunk azonnal, jó, hát, azonnal volt, hogy
Izraelben gondoltam, Izraelben biztosan lehetett venni is. Tehát,
hogy... Nem.
Ott csak lepattanó
annyira volt. Annyira vagytok. Most mondhatnám, hogy antiszemiták is vagytok, de nem. De hogy nem, hanem itt konkrétan az történt, hogy amikor elkezdtek az idősek otthonába oltani, és kiderült, hogy nem úgy van az, hogy oda visznek annyi oltást, amennyi, hanem kicsit többet visznek, és akkor az nem menjen a szemétbe, azonnal WhatsApp csoportok szerveződtek meg minden kerületbe körülbelül, hogy hol mi van, és azonnal iszonyú összefogással semmi nem ment pazarba végül is. Tehát ez nem úgy lepattanó, ahogy Magyarországon lepattanó a haver, meg a izé, meg a nem tudom, hanem egy ilyen teljesen normális reakció a helyzetre. Azért az más szinten.
Tehát, hogy ne maradjon meg.
Magyarországon most az utóbbi napokban, vagy egy hétben az volt a nagy változás, hogy a házi orvosok szabad kezet kaptak, ha jól tudom, és hirtelen lendületet vett a sztori, és most veletek együtt szerintem legalább 10, 30-as, 40-es ismerősöm van, akit már megbögtek Sputnikkal.
De ez az, hogy a Sputnikkal, tehát de itt ugye szerint van egy olyan hatása szerintem, hogy elkezdi hívni az 55 éves, hogy kérsz puszikot, nem, és utána aki tudja, hogy messze van az oltástól, azok ugye a 30-40 évesek, akik elvileg nyáron oltódnak be, akkor én kérek, és akkor őket szépen betolják a Sputnik és a kínai alá.
Még ezt is egy picit árnyalnám, Kristóf, mert hogy én meg közben az apukámtól, meg az ő barátaitól tudom azt, hogy hát lehet, hogy ez nagyon speciális környék, hogy azért a pécsi bányászok így vannak vele, de hogy ők alapvetően Sputnikot szerettek volna az első pillanattól. Tehát, hogy ezt is egy kicsit
árnyalnám. Érdekes hobbi.
Hát mégis uránbányászokról van szó, tehát, hogy van valami kötődés minden bizonya. Nekem, hát meg, igen, meg nekem ezért volt sugárzó gyerekkorom. Szóval, de azt akartam nektek gyorsan, még a Derdákon is meghallgatom, és még utána fölvetnék egy témát.
Még csak annyit akartam volna mondani, hogy Franciaországban nagyon sok vakcina ment kárba, tehát ilyen, ott az AstraZeneca-t nem akarják sokan átvenni, tehát az, ami nálunk a Sputnik vagy a kínai, ott az AstraZeneca, nagyon rossz híre van, az emberek megijedtek, és nagyon sok oltás ment kárba, pocsékba éppen ezért, de hát nagyon hamar csináltak egy weboldalt, ahol lehet regisztrálni, és amikor a környékeden van maradék, akkor szólnak, tehát azért erre létezik, hogy mondjam, informatikai kormányzati megoldás, ami átláthatóvá teszi az egész ügyet, és nem ilyen...
Nem olyan lepattanó, mint Magyarországon. Szóval azért ez baromi nagy különbség szerintem.
Mert ebbe ez a nagyon, nagyon bosszantó, hogy ha van ismerősöd, akkor működik az élet, és ez annyiszor tapasztalatunk Magyarországon, nem? Hogy,
na de van, aki ezt szereti hogy benne, hogy van ismerőse, és akkor hát, működik neki, érted? Én meg azt szeretem, függ, hogy nem kell, hogy ismerősöm legyen.
Így, erre akartam kiukodni én is, persze.
De várjátok, hogy ez most, hogy van ismerős, most Magyarországon, amit az elmúlt egy hétben látok, hogy nagyon durván beindult a 30-as, 40-es korosztályba az ismerőseim között, egyik sem számolt be arról, hogy csók, hanem egyszerűen a házi orvos mondta, hogy lehet jönni csók.
Fölvette a telefont, ez az a szerencsé.
Miközben Svédországban folyamatosan azt kommunikálják, egyébként tök jó, hogy átjön ez a svéd néplélek, hogy van az intézmény, majd ő mindent elintéz, te meg csak nyugodjál meg, állj be a birka sorba, majd az intézmény tudja. Mindenhol csak azt kommunikálják folyamatosan, hogy ne pattogj, ne türelmetlenkedj, majd szólunk. Most ezek a, nem tudom, 50-es, vagy nem tudom milyen évben születettek, regisztrálhatnak Stockholm régióba, ott a link, bemész, időpontot választasz, odamész, csók. Mindenki másnak, csitu.
Az is nagy különbség, hogy aki Svédországban született az 50-es években, annak segít valamit a link meg az applikáció. Például Magyarországon lehet, hogy az 50-ben születettek, nem tudnának mit kezdeni ezekkel a linkekkel. Ja.
Hát voltak gondok anyukáméknak is, hogy regisztrálni kellett, és egy darab e-mail címet használnak ketten a férjével, hogy akkor most hogy lesz ez.
Az én apukám olyan simán beregisztrált, hogy azt el nem tudjátok képzelni, tehát bányász, hogy ezzel nem volt probléma. Az AstraZeneca-ra akartam még reagálni, hogy nem vagyok benne biztos, hogy pontos-e a szám, amit mondok, de ugye Romániában azt hiszem 27%-kal esett az AstraZeneca-t engedő vagy elfogadó pácienseknek a száma, és erről az jutott eszembe, hogy honnan az Istenből tudja a román sajtó, hogy ez 27%, tehát hogy mi azt nem tudjuk pontosan megmondani, hogy miből hány jött és hányat adtak már be Magyarországon. És akkor itt jön az én kérdésem, amit földobtam nektek a héten, hogy szeretnék róla egy kicsit beszélni, hogy milyen az információ áramlás tulajdonképpen, és mennyire engedik a sajtót az események közelébe. Magyarországon ugye a múlt héten 28 szerkesztőség egy nyílt levelet fogalmazott meg a kormányzati szereplők, illetve hát a döntéshozók felé, amely hát a nagyon zanzásítva akarom elmondani, akkor kb. Arról szólt, hogy légy szíves, a magyar állam engedje már meg az orvosoknak alapvetően, hogy nyilatkozzanak a nem kormányzati médiának is. Egyébként a kormányzati médiának sem nyilatkozhatnak. Tehát, hogy nálunk nem nagyon tudsz újságíróként szabadon dolgozni. És emellett azt is kértük, ugye, vagy kérték az újságírók, hogy engedjenek forgatócsoportokat be a COVID-osztályokra. Mert hogy abból indultunk ki, az én újságíró barátaimmal, hogy Magyarországon azért ilyen laza mindenki, és azért gondolja azt mindenki, hogy nyitni kell, és nyitni kell, és nyitni kell, mert nincsenek tisztában azzal az emberek, hogy valójában mi is történik a kórházakban. És még az is lehet, hogy a kormánynak van igaza, és semmi szörnyű dolog nem történik a kórházakban. Csak én ezt nem látom, mert hát ugye a közmédiában elég szordinósan hiszem el, ami van, mondjuk azt, hogy egyáltalán nem, és a kormányzati honlapokról sem hiszem el azt, amit írnak. És az az én kérdésem ezügyben, hogy nálatok a ti választott országaitokban ez hogy néz ki? Mert ugye nálunk az volt az első reakciója a kormány szóvivő úrnak, aztán később Orbán Viktornak is, hogy nem kell kamerázgatni, a kórházakban gyógyítani kell, és nem kamerázgatni. Hogy van ez mondjuk nálatok? Tehát, hogy mondjuk Svédországban, hogy néz ki ez a történet?
Egyből kezdem a vérhányást, jó? Tehát, hogy egyrészt Svédországban értelmezhetetlen ez a kérdés, másrészt meg akkor még lehetett kamerázgatni a kórházakban Magyarországon, amikor a Pökhendi úr bement, és a orra alá tolt maszkalott, izé, jaszkarizott a László kórházba.
Bocsánat, nem neki volt az orra elátorva, nem, és a Pökhendi urat is kikérem magamnak, bocsánat. Orbán Viktorról beszélünk, akkor, és az orvos volt, akinek nem volt az orrán a maszk, és a korán.
Na, ez a liberális megközelítése a média figyelemnek, érted, itt a fényűztesség.
Na igen, figyelünk.
Bocsánat, hamut szórok a fejemre, és teljesen félre vagyok informálva, de megvan előttem ez a kép, a leeső csempével, miniszterelnök úrral és a ott izé pingvinező főorvos úrral, tehát hogy így akkor még lehetett kamerázni, amikor mi voltunk a nagyon királyok, és semmilyen komoly nem volt beteg, probléma nem lehetett, volt az egészségügyben.
Csak amikor van beteg, akkor gyógyítanak, lehetett, nem ugye? Érted, bazeg, tényleg.
Jó, azt mondom meg nekem, Bandi, hogy te a svéd tájékoztatásban, vagy a svéd sajtóban látsz-e ilyen típusú anyagokat? Tehát, hogy Svédországban van-e arról vita, hogy bemehet-e egy újságíró egy kórházba megmutatni, hogy mi az Isten van ott?
Nem merül fel a kérdés. Tehát küldtem is nektek ugye a héten egy-két linket, ahol az ilyen itteni, nem tudom, Esti Hírlap jellegű újságnak a YouTube-os beszámolóin a nagyon durva lélegeztetőgépes képek, meg az orvosok, meg a nővérek mesélik, hogy mi van a frontvonalban, akkor, amikor itt az első hullámban tényleg durva volt a helyzet.
Ez hogy néz ki Izraelben? Izraelnek azért elég sok színű a médiája, hogyha fogalmazhatok ilyen finoman.
Igen.
Tehát, hogy én viszonylag
kevés izraeli médiát fogyasztok. Mindenkinek van médiája.
De itt nálatok mindenkinek van mindenféle médiája.
Hála Istennek.
Hogy néz ki ez ott?
Úgy néz ki ez itt, hogy azt adná meg az Úristen, nem engednék be a bármilyen médiát, bármelyiket, a bárhova. Tehát, hogy ez annyira minimum követelmény, hogy te tájékoztatva legyél, ez a dolga a médiának. Erről szól
de bocsánat, az nem merül fel, mert az Izraelben elég komoly...
Most mindenki azt a következtetést vonja be le a látottakból, amit ő szeretne, a olvasója meg szintén te.
Jó, csak hogy nálunk ugye az volt az első reakciója a kormánynak, hogy feltartják az újságírók az orvosokat, és egyébként is a haldokló és szegény, nagyon rossz sorsú emberek, akik tényleg borzalmas állapotban lehetnek, azok nem akarják, hogy őket rögzítse a kamera.
Tehát, nem hogy őket milyen szabályok a kamera, hanem az orvos. És itt az orvosok önmaguk létrehoztak eleve egy ilyen információs hálózatot, tehát ők maguk elkezdtek beszámolni arról, hogy velük mi van, hogy érzik magukat a frontvonalban, onnantól kezdve, hogy ilyen kis táncos TikTok videóktól kezdve egészen a komoly izékig, hogy a 26. óráját nyomja az ügyeletnek. Ez a szitu, vegyétek föl a maszkot, szóval, hogy ez már az elejétől. De mondjuk az egész COVID tájékoztatás ott kezdődött, ugye azon a japán COVID hajón, azon volt nem tudom hány darab izraeli turista, akik minden nap bejelentkeztek a hajóról, tehát azzal foglalkoztak éjjel-nappal, hogy a különböző médiumoknak interjúkat adtak. Béla, Józsi, Irén és Teréz, tehát így napi szinten tájékoztatva rájöttek, voltunk, mondjuk, hogy mi van a hajón, és azt is, amikor bevitték őket a katonai kórházba, meg minden, szóval mi december, mit tudom én, közepén már, annak idején, tehát nem most december, hanem azelőtt egy évvel már benne voltunk nyakig ebbe a sztoriba, tehát onnantól fogva minden nap a COVID-ról szól minden híradás, tehát vagy van ilyen COVID-sarka minden médiumnak, de hogy ez tök normális, tehát nem merül föl a kérdés, hogy bármiről ne tájékoztatnának téged, hát ez a dolgod, nem, mint média munkás, hogy tájékoztassál. Ráadásul nem is az a dolgod, hogy a véleményedet elmondjad, mert az bízad rám, hogy majd én kialakítom a véleményemet, te tényeket közöljed velem, légy szíves. És ezt például egyáltalán nem tapasztalom Magyarországon, nem csak COVID ügyben, hanem semmilyen ügyben, és ez minél régebb óta élek itt, annál jobban szemet szúr, szóval, hogy marha idegesítő.
Újságíró berkekben, legalábbis azok között, az újságírók között, akik valóban az én fogalmaim szerint újságírók, ugye elég nagy nimbusza van a brit közszolgálati csatornának, és akkor az a kérdésem a Kristófhoz, hogy Angliában hogy néz ki ez a történet?
Hát Angliában pont fordítva néz ki a történet, mert ott januárban indítottak el egy kampányt, mert megijedt a kormány, hogy túl sok olyan videó kerül ki a közösségi hálóra, ami az üres kórházakat mutogatta, és hogy pont az, hogy hát itt nincs is semmi baj, miért van ez a lezárás, és ezerrel elkezdték akkor az orvosokat megkérni, hogy akkor légy szíves, mutassátok be a tényeket, és mutassuk meg az országnak, hogy mekkora a szar, mert hogy nehogy visszaforduljon, tehát visszájára forduljon a történet, és az emberek elkezdjenek nyugodtan. Ettől függetlenül az angolok hót nyugodtan mentek az első napsütésre a parkokba, de kiállási tilalom ellenére, de itt pont az volt a baj, hogy annyira egyirányú lett és eltorzult ugye azt mutatni, hogy itt nincsen baj, hogy muszáj volt bemutatni a tényleges bajt. de itt sem mernék megpróbálni. Tehát én azért kíváncsi lennék arra a miniszterelnökre, aki azt merni mondani a sajtónak, hogy ide nem jöhetsz be. Tehát itt még a sajtó tájékoztatónál is olyan tisztelettudóan kell viselkedniük a sajtómunkásokkal a minisztereknek és a miniszterelnök úrnak, hogy név szerint kell szólítania. Tehát egyszer elhibázza a nevét, akkor utána hetekig végig szántja a sajtót az, hogy mekkora béna a miniszterelnök, mert hogy nem tudja, hogy a sajtómunkásnak mi a keresztneve.
Pasztapaszta, cipőpaszta.
Tehát nem sértődnek meg az angol politikusok, hogyha az újságíró úgynevezett kérdést tesz?
Hanem akkor sértődnek meg, ha nem tesz fel kérdést. Mert az a sértő rájuk nézve, hogy, hogy akkor ők ezek szerint akkor nem is politikusok, mert nem kérdezik őket. Mert ugye azt kérdezik, aki politizál, aki nem politizál, azt minek kérdezni? Tehát a...
Miért megkérdezem az Andrist, ezt gyorsan elmondom, hogy nekem van egy nagyon kedvenc történetem a brit sajtóról, Jeremy Paxman, aki ugye a Newsnight-ot csinálta, vagy lehet, hogy még csinálja is a BBC-n, és elég híres és elég megbecsült. Mondjuk azt, hogy a brit Baló György, és neki Tony Blairrel volt egy interjúja, amikor Tony Blair azt hiszem valami olyasmit próbált neki mondani, hogy hát de tudjuk magáról, kedves Paxman úr, hogy hát ön kire szavaz, és hogy egyébként milyen érdekeket képvisel. És akkor Jeremy Paxman, nem tudom pontosan idézni, de valami ilyesmit mondott, hogy miniszterelnök úr, most adok önnek 10 másodperc néma csendet, amíg elgondolkodhat azon, hogy hogyan kérje bocsánatot azért, mert tudni vélte, hogy én a szavazófülke magányában hogyan döntök. És volt nagyon kínos 20 másodperc csend, amikor sem a miniszterelnök, sem senki nem szólalt meg, és ez egy nagyon erős mondás volt. És akkor kérdezem a Derdák Andrist, aki itt van ugye a hídnak a túloldalán, hogy te mit látsz, hogy a francia sajtó hogyan dolgozza ezt fel, illetve te sokkal jobban látod, hogy a magyar hogyan dolgozza fel?
Van én nekem egy nagyon kedves barátom, aki Montpellier-ben orvostanhallgató, már ott tart, hogy kórházban dolgozik rendes gyereteken, balesetén, és itt tudtam, ott megy végig a teljes spektrumon, és őt kérdeztem meg erről, hogy ő mit gondol. És ugyanazt mondja, mint amit a Bandi, hogy teljesen értelmezhetetlen a kérdés, tehát hogy nem merül föl ilyeténképpen a dolog. Természetesen a sajtó az első pillanattól kezdve tudósít mindenről, természetesen mindenhova beengedik a médiát. Természetesen ez nem arról szól, hogy haldokló, hörgő embereket mutassunk főműsoridőben premierplánba, hiszen az újságíró sem gonosztevő, hanem az a dolga, hogy azokat a kérdéseket, amik téged érdekelnek, de te nem tudod föltenni, mert otthon ülsz, elmenjen valaki, és a helyszínen az illetékes szakembertől föltegye. Tehát ez egy, nem egy bonyolult ügy. Úgyhogy ő se értette a problémát ezzel kapcsolatban. A francia sajtó kezdetektől fogva beszámol, lehet tudni, hogy mi a helyzet. És ami még sokkal fontosabb, a kormány statisztikái nyilvánosak. Tehát napra készen lehet tudni, hogy hány ember, milyen gépen, hány beteg, milyen nem épek formátumban, képekre bontva, nem tudom én. Szóval, hogy van egy olyan transzparencia, amikor az alapadatok és az alapinformációk beszerzése senki számára nem okoz problémát, a következtetések levonásáról lehet beszélgetni és vitatkozni, hogy ez most így helyes vagy úgy helyes, értelmezni lehet a tényeket, de a tények maguk, azok mindenki számára egyértelműen és egyenlőképpen hozzáférhetőek.
Akkor most megállapíthatjuk, hogy az 5 országból 4-ben ez így van, és reménykedhetünk, hogy az 5. is majd egyszer eljön az az idő, amikor valóban sajtószabadság és demokrácia lesz, és mindenki hozzáférhet az
szerintem
adatokhoz.
Szerintem is sajtószabadság és demokrácia van, ezt ki kell jelentenem, de köszönöm, és igazad van. Figyelem a Bandit.
Nem gondolod azt, hogy azért a magyarok mindig a világ előtt járnak, mert sokkal okosabbak, és hogy lehet, hogy nekünk a négy országnak kéne esetleg igazodni ahhoz, ami az őshazában történik. És egyébként, amit Andris behoztál, hogy pont én is erről akartam még beszélni a második körében ugyanennek a témának, hogy ez az egy dolog, hogy a sajtót beengedik ki a kórházba kamerával, vagy hogy a orvos kedvére nyilatkozhat-e, de hogy milyen az adatszolgáltatás a közegészségügyi hivatal által. És hogy például pont van egy, mindegy, valakivel beszéltem, aki UK-ban él, és orvos, és eléggé képben van, és ő mutogatta nekem azokat a statisztikákat, amit Angliában el lehet érni bárki számára az interneten, ami kerületre lebontva mutatja, hogy Chelsea-ben ezen a napon hőtérképen a hány évesek közül hány százalék jelentett megbetegedést.
Nem úgy kerületen, hanem egy blokk. Tehát mint, ugye Portsmouth akkora területű, mint Budakeszi, és ezen belül, mint hogyha a Kert utca és a Kossuth-Lajos utca közti területen hányan élnek, és abban hány van beoltva, hányan haltak meg tegnap, tehát milliméter
pont. Emlékeztek itt a budapesti polgármesterek panaszkodásaira, hogy fogalmuk sincsen, hogy a saját kerületükben mi a csuda történik.
Most ehhez képest az Izraelben egy ilyen közkedvet honlap lett az egészségügyminisztérium honlapja, mert annyira elképesztően profi az egész, hogy egyszerűen egy élmény ottan rajta görgetni az adatokat, meg minden.
Igen, ez is tök jó, hogy rá tud zoomolni, és akkor utcákra.
És hogy vannak emberek, akiket ez érdekel, mert Magyarországon ugye az is egy probléma, hogy tökre nem érdekel senkit nagyjából ez, mert ha érdekelni az embereket, hát, akkor adatszolgáltatnának. Hiszen az, hogy mi történik az országodban, azért az rajtad állampolgáron is múlik, mert tessék elérni, hogy legyen adatszolgáltatás. Ez nem magától
figyelj,
történik.
Nekem sok-sok újságíró barátom van sok-sok lapnál, és hát ugye én is egy lapnál dolgozom, és én látok sok újságnál cikk statisztikákat, tehát hogy hányan kattintanak cikkeket, és azokat a reggeli cikkeket minden lapnál, amelyben adatok vannak, azokat mindig kiemelten olvassák Magyarországon is. Mert hogy mindenki kíváncsi rá, hogy hány beteg van, hány izé, az
de
már más kérdés.
De a viharban nem sikerül Magyarországon elérni ezeknek az olvasóknak, hogy legyen adatszolgáltatás. Szóval mit kell ahhoz csinálni egy népnek, hogy legyen neki joga tudni, hogy mi a lótúró történik nála?
Ez ugyanaz, hogy gyerekkoromban én sem értettem, hogy a szocializmus alatt miért nem lehetett ezeket elérni, hát ugyanezért, amiért most
de
nem lehetett
érted?
Elérni. Most már értem. Hát tök egyszerű, barbatrők, ez ilyen magyar hagyomány.
Egyébként miközben Svédországban is ugyanígy kerületre lebontva meg tudod nézni egyébként a napi megbetegedéseket, amellett azért lehetett olvasgatni, én főleg a 444-en láttam, hogy milyen erőfeszítést tesznek azért, hogy a nem tudom hány helyről összelegózzák, és maguknak a kis Excel táblájukba megfaragjanak bármiféle statisztikát, hogy ez egyszerűen köpkosza.
És milyen jó nézettséget hoz ez nekik?
Nem tudom, ismeritek-e a Frajna Imrét, aki az első Orbán kormánynak volt, azt hiszem, talán államtitkára volt, nem minisztere abban az időben.
Meg az egészségbiztosítót, mintha ő vezette volna.
Nem? Az Ungáltára volt.
Nem, előtte nem. Jó, mindegy, igen, szóval egészségpolitikus volt a Fidesznek.
Statisztikákat ezekből az adatokból, én azt nézem, azt követem a Facebookon, az egy elég jó kumlált mennyiség. És még egyet hozzáteszek nektek, mert ugye meséltem a múltkor, hogy nálunk a szűk családban elég súlyos Covid helyzet volt. Szerencsére most már múlóban van a dolog, tehát mindenki átvészelte a legrosszabb részét az ügyeknek. De ezért aztán közelről láttam az egészségügyet, és azt tudom nektek mondani, hogy a házi orvosok megkapták a jogot kezdetű izé, a szuper, és elképesztő volt, hogy eddig senki nem dönthette el szabadon, hanem valami minisztérium megszabta, hogy név szerint kinek kell adni oltást. A házi orvosok most már megmondhatják, de ez azt eredményezi, hogy miután nem adtak alá semmilyen lovat, nem hogy egy olyan honlapot, amit örömböngészni, mint Izraelbe az egészségi minisztériumét, hanem semmit, ezért ők telefonálgatnak, próbálják kockás papírra fölírni, hogy kinek, mit. Ugye van, aki elfogadja ezt, van, aki elfogadja azt. Én azt láttam, hogy az én legközelebbi hozzátartozóm, aki most már túl van a Covidon, de szüksége volna a házi orvosra, az gyakorlatilag nem fér hozzá az egészségügyi ellátáshoz. Ugye a kórház eleve kidobta őt, most otthonápolás van saját pénzen, és ahhoz, hogy segítséget kérjünk mondjuk a háziorvosról, hogy föl tudjunk írni neki egy infúziót, ami azért egy alapeset, az nekem konkrétan 55 darab telefonhívásba került, és azt hallottam a háziorvos nénitől, hogy szerencsétlen az egyik telefon dobja. Köszönöm, igen, rendben, és már veszi fel a másikat, mert folyamatosan oltanak, és közben telefonálnak. Szóval, hogy azért van még itten javítani való.
Így terhelik szénni az egészségügyi rendszert, és én még itt ebben a témában akartam tőled, Pali, kérdezni, hogy ezt lehet tudni, hogy ez ki kezdeményezte ezt a nem tudom, aláírásgyűjtést, és hogy mi volt vele a cél?
Gyorsan akkor elmondom, mert ugye ebből jelentek egy csomó publicisztika is megjelent erről, akkor gyorsan elmondom, hogy ez a dolog úgy néz ki, hogy van a Facebookon egy újságíró csoport, ezt néhány nem tudom, benne vagyunk 150-en kb., és ebben az újságíró csoportban kialakult erről egy vita. És ebben a csoportban alapvetően csak olyan újságírók vannak benne, akik nagyjából ugyanazt gondolják standardnek újságírás kapcsán, amit én is gondolok. És hogy kialakult egy vita arról, hogy hogyan tudnánk hozzájutni információhoz. Mert hogy mindenkinek van, minden szerkesztőségnek számtalan olyan története, hogy megkérdezik az operatív törzset, és nincs rá válasz, és nincs rá válasz, és nincs rá válasz. És két nap, vagy három nap beszélgetés után eljutottunk odáig, hogy az egyik kolléga, Pintér Bence azt mondta, hogy de gyerekek, hát akkor miért nem írunk egy közös levelet. És a Bencének volt köszönhető, az azonnalinál van, a Bencének volt köszönhető, hogy ő nem sajnálta az energiát egy pillanatra se, és ott a csoportban is, és aztán utána addig ütötte a dolgot, amíg tulajdonképpen minden nagy szerkesztőség azt mondta, hogy ez egy tök jó ötlet, is álljunk bele. Az eredményessége, az valóban felmerülhet bennetek is akár, mint laikusban, és bennünk is felmerülhet. Nem várta azt senki, hogy holnap kiáll Orbán Viktor, és azt mondja, jó napot kívánok, nem csak, hogy beengedünk mindenkit a Covid osztályokra, hanem szeretnék minden 28 szerkesztőségnek egy interjút adni. Tehát, hogy nem ez történt, hanem az történt, ugye, hogy azt mondták, hogy nem lehet bemenni, de mi nagyjából erre is számítottunk. De arra jó volt ez a történet, hogy elindult szerintem az újságolvasó magyar emberek között is egy diskurzus arról, amiről mi is most beszélgetünk, hogy mi is a normális egy ilyen helyzetben. Mert addig, amíg nem látod, hogy van más példa, amíg erre vagy szocializálva, addig nem tudod, hogy neked hiányod van valamiben. Uh-huh. És hogy ha az a kérdés, hogy volt-e eredménye, akkor én azt gondolom, hogy az az eredménye ennek, hogy ma már sok, vagy nem több olyan nagylap főszerkesztő is pont ebben a csoportban mondta, hogy ma már nyilatkoztak svéd, nem tudom én, francia, és a többi mindenféle újságoknak, tévéknek, akik elkezdtek felfigyelni erre a dologra, hogy bár úgy tűnik kívülről, hogy van egy megfelelő adatszolgáltatás, de tulajdonképpen 28 szerkesztőség semmit nem kap. Mm. És hogy elkezdtünk erről beszélgetni, és szerintem ez kezdetnek tökéletesen elég. Arra nagyon kérdésére menet. Az Áginak, hogy mit lehet csinálni, arra kérdésre azt mondom, hogy én, akinek ez a szakmája, és én nem tüntetgetek, és nem tehát hogy érted, hogy nekem nem ez a dolgom, nekem az a dolgom, hogy nektek információt szerezzek, nekünk ez volt az egyetlen lehetőségünk, amit meg lehetett lépni.
Tök jó.
És a reakció mi is volt kormányzati oldalról?
Hát egyrészt ugye a kormányszóvivő úr, segítsetek gyorsan a nevében, mert ebben én most nagyon rossz vagyok. Nem, hanem a Kovács úr.
Aki megvették el,
Kovács úr, aki azt hiszem még másnap egy órával azután, hogy kikerült a mi közleményünk minden lapnak a címlapjára, egy órával később írta azt, hogy nem kamerázni kell, hanem gyógyítani, és hogy szerint ez hülyeség, és azt hiszem még aznap este, vagy talán másnap este Orbán Viktor adott egy interjút a Közszolgálati Magyar Televíziónak, és abban is felmerült a kérdés, és abban Orbán Viktor is reagált a dologra. Mi ilyen, tehát hogy erre mi se számítottunk, tehát én legalábbis biztosan nem számítottam rá, hogy még a miniszterelnöknél is beakad valami ezügyben, vagyis azt gondoljuk, hogy hát valamire azért csak rátapintottunk, ami nem működik jól ebben a rendszerben. És akkor viszont én, ha most nálam maradt a szó, és ugye jelen még az Andist, a Derdák Andist meghallgatom.
Még csak annyi egy utolsó gondolat ugyanehhez árnyalandó ezt a képet, hogy Franciaországban az operatív törzset tudományos tanácsnak hívják, aki adatokat szolgáltat, tényeket elemez.
A magyar
és nem értitek, hogy mire akarok kiukodni. Nem operál.
Nyúnyóka van.
Értem.
Nem semmi nyúnyóka.
Se nyúnyóka, se hurciba, se semmi.
Nincs semmi napi poén.
Andris, és akkor az elején elmondtad, hogy Franciaországban milyen rosszul is áll az oltottság. Tehát, hogy én tökre értem, hogy nálatok a tudományos szakemberek ott elbóklásznak, de nálunk rend van, és oltanak. Köszönöm szépen.
Ja, és te fogsz jönni Angliába ide nyáron?
Mármint arra gondolsz, hogy a Sputnikkal vagyok oltva?
Vagy egyáltalán Ausztriába, tehát mert itt régi szép időkben, tudod, hogy volt kék útlevél, meg piros húslevél.
Ez zöld.
És akkor te most hová fogsz menni nyaralni?
Arra gondolsz,
Jugoszláviába, vagy?
Ja, várjátok, tudod, mi a tapasztalat? Beoltottak az AstraZeneca-val, és nem hajlandók beírni az oltóponton az oltási könyvbe az oltásodat, ami elképesztő, mert ugye van egy oltási könyvünk, amiben az összes oltásunk szerepel a gyerekkorunk óta, hogy mégis mi van bennünk. Na, ez nincs.
De mondok jobbat akkor, náluk ugye van ez a plastikkártya, amit hogyha beoltanak, akkor megkapod. Mikor kapod meg? Az első
oltás.
Mit írnak rá?
Hogy... Jó, csak az osztrák határnál úgy fordítanak vele vissza, hogy azt se tudod, hogy fiú vagy első... a lány, hanem mondja neked a határőr, adag... jó, akkor lehet hozni a
megkapod
tesztet.
Megkapod az első adagot, ráírják, hogy védett vagy. Tényleg az az érzésed, hogy hát paszki, hát megkaptam az első adagot, hát most jó, már biztos
magyarul van.
Bármiből megkapod az első adagot, ezt az nagy flash, azt mondják.
Jó, hát mondom, ez olyan, mint a piros útlevél rége, hogy volt útleveled, igen, nincs, de... Szevasz, mehetném Moszkvába. Tehát
biztosan nem mondom ezt a dolgot.
Egyébként keressétek meg, vagy Kristóf, rakjuk majd bele a leírásba. A Szíri Laci írt tegnap a 444-en ez ügyben egy egész jó cikket, hogy mi van ezzel a plastikkártyával, akkor nem mondom el gyorsan, hanem azt javaslom mindenkinek, hogy aki hallgat minket, ezt a cikket kattintsa le, mert tényleg elképesztő, hogy kapunk egy ilyen plastikkártyát, és iszonyúan becsap minket. De ha már
most biztos elkezdenek mindenféle plastikkártyákat gyártani helyettekbe, amin különböző engedélyeket tudtok magatoknak.
Pali, én már érzem az átvezetést, hogy már itt kezd készülődni, de adok még hozzá az átvezetéshez muníciót, hogy mi van akkor, hogyha egy külföldi média munkás, úgynevezett újságíró keres meg például egy magyar orvost. Mert ugye, hogyha a magyar médiában nyilatkozik, valószínűleg kirúgják, vagy a Facebookon rossz lájkot nyom véletlenül, akkor nagyon komoly következmények lesznek, de mi van, hogyha egy külföldi médiákokba mond valami okosat egy magyar orvos?
Nincs olyan kórház jelen pillanatban Magyarországon, ahol ne lenne nagyon szigorú rendje annak, hogy ki, hova és miként nyilatkozhat. Tehát hiába keresett külföldi újságíróként, el fogsz akadni egy minisztérium útvesztőben.
Figyelj, a betegnek nem tud nyilatkozni az orvos, hogy mi a pálya, tehát hogy igazából ugye, ez is egy probléma.
Tavaly tavasszal, ez annyira megvan előttem ez a kép, az a baj, hogy nem tudom, ma ilyen pontatlan vagyok, de hogy valamelyik ilyen nagyon népszerű amerikai ilyen Tonight Show, nem tudom, az a dél-afrikai srác vezeti, nem tudom, hogy mi annak a címe.
És Steffi biztos tudná.
Fölhívta az Anders Tengelt, aki az itteni Cili néni, aki éppen ült, mert vonattal jár munkában, ugye, ült a vonatállomáson, várta a vonatot, és akkor élőbe az amerikai Prime TV, nem tudom, legdurvább ilyen, legnézettebb showba, így egy ilyen 5-8 percen keresztül, természetesen tök jó angolul, így elmagyarázta, hogy akkor még a svédek miért gondolták azt, hogy nem kell semmit csinálni.
Most képzeld el, ugyanezt Ceciliával Rákospalota háttérrel.
Nagyon gonoszak vagytok, szerintem Cecília asszony is meg tudná ezt angolul mondani. Én nagyon sokat anyunyóka, hallgatok rá, például mosok kezet,
nem a szellőztetést.
Tehát szerintem neki nagyon jó tanácsai vannak, tehát hogy és hipós tojással kellett a húsvétot is megoldani. Viszont át akarok térni valóban a következő témákra, mert attól tartok, ugye engem mindig piszkáltok azzal, hogy nem mindig csak egy órába csináljuk ezt a podcastot, és mi nem vagyunk hosszabbak, de én ugye azt a hallgatóknak is most gyorsan elárulom kulisszatitokként, hogy én amellett kardoskodom mindig, hogy hát az egy óra szerintem, ha az alatt nem tudunk kibeszélni mindenfélét, akkor az már nem jó. Úgyhogy menjünk rá a következő témára, ami mégpedig az, hogy ugye kirúgták ezt a Petri urat az ő futballklubjától, a Hertától, de nem is arról akarok igazándiból beszélni, hogy mi is történt valójában, mert én azt gondolom, hogy butaságokat beszélni mindenkinek van joga. És ugye az a mi kérdésünk, ha jól értem a felvetésből, hogy mennyire korlátozza az a vélemény szabadságot, hogyha egy ember nyilatkozik a kormány legnagyobb, mint a 6000-es példányszámú lapjának, és abban butaságokat beszél, és ezért cserébe az ő német munkáltatója azt mondja, hogy köszönjük szépen, nem tart igény többet a munkájára, hiába ő az egyik legjobb kapusedző Európában, legalábbis ezt mondják nekem az emberek. Szóval az az én kérdésem, hogy ti hogy álltok ehhez a dologhoz, mennyire látjátok ezt egy olyan szemüvegen keresztül, amilyen szemüvegen keresztül itt Magyarországon az ország egyik fele nézi, vagyis, hogy ez a véleményszabadság megcsúfolása.
Engem az érdekelne elsősorban, hogy a magyar nemzetet olvasta-e a német cég, ugye, aki foglalkoztatja az illetőt, vagy a magyar liberális sajtónak az utózöngét olvasta, mert az
ennek
eredeti
a technikai részét elárulom neked nagyon gyorsan, ez úgy működik minden nagy cégnél, hogy ahol olyan emberek dolgoznak, akik nyilatkozhatnak, ha nem is kell leadniuk az interjújukat, mert Nyugat-Európában ez nem divat, de van sajtófigyelő szolgálat, erre fizetnek céget, akinek az a dolga, hogy minden reggel a futballklub, a szerszámkészítőgyár és a nem tudom minek a
nyilván,
a vezérének,
és akkor ő megtalálta a Magyar Nemzet cikket, és lefordította. Csak és mert a Magyar Nemzet cikk nem volt annyira durva az eredeti, mint ami aztán megjelent ami az utózönge volt, mert az utózönge az a szivárványra volt kihegyezve, a csávó meg a menekültekről mondott mindenfe baromságot. Most én csak annyit röviden hozzátennék, hogy itt, ahol én ülök, és ma csütörtök van, tehát amikor van a felvétel, itt ma van a holokauszt emléknap, és hogy ennek fényében azt gondolom, hogy minden olyan kijelentés, ami kirekesztő, vagy minden olyan, ami arra irányul, hogy egy jól meghatározott csoportot mi bármilyen formában próbáljunk meg megsemmisíteni, vagy szóval, hogy basszus, ilyen nincs. 2021-et írunk, és tényleg mindenki menjen anyába, aki nem bír normálisan nyilatkozni, és nem arról az, hogy nem lehet neki az a véleménye a menekültekről, ami a véleménye, bármi lehet a véleménye, de hogy vannak bizonyos keretek, amik között ezeket a véleményeket lehet kommunikálni, és hogy ez tök jó lenne, hogyha fölfognák Magyarországon is, hogy bárki bárhol is dolgozik, és bármit is gondol, vannak bizonyos alapvető szabályszerűségek, amiket nem lehet túllépni, szóval, hát, hogy nem.
Fölveszik a Szegedi Egyetemre előadónak.
Az is. Már a következő témánk, abban ezt adjuk egyre.
Kicsit ide vág, azért most olvastam ezt, hogy miket mondott az előadáson a Chávez, és így hát röhögnöm kellett, mert nem
csak
hittem
nem beszéljük ezt ki, de igen, figyelek. Bocsánat.
Jó, az eredeti témához, tehát hogy ugye cancel culture van, és hogy én engem ez évek óta foglalkoztat, és ugye ez az egész egy olyan téma, amit főleg a konzervatív jobboldali per, nem tudom minek nevezzük, ahova a magyar kormány is gondolja magát, hogy az az oldal nagyon élesen kritizálja ezt a cancel culture-t, ami már évekkel ezelőtt indult Amerikában, a MeToo kapcsán, a különböző, nem tudom, kisebbségi csoportok elnyomását
irányzó. Honnan jön ez a cancel?
Az, hogy például mondjuk ott van Louis C.K., aki nekem egyébként vállalom, hogy a kedvenc komikusom, és szerintem egy zseniális csávó, aki, most nem akarom tárgyalni, meg nem voltam ott, hogy mit csinált, meg mit nem csinált.
Hát mondjuk azt, hogy nem kérve maszturbált olyan emberek előtt, akik
de épp ez az, hogy ő engedélyt kért rá, és volt consent, csak hogy ő nem gondolta azt át, hogy azok a fiatal, vagy nem tudom milyen lányok, akik előtt elővette a répát, azok ők nem mertek neki nemet mondani, és hogy ezt így nem gondolta át, és egyébként egy tök jó bocsánatkérő levelet is írt, de hogy onnantól kezdve, hogy ebbe a botrányba belekerült, onnantól kezdve minden szerződését azonnal megszüntették, pont ugyanúgy kirúgták, mint a Petrit, és azóta nem látod őt sehol, kivéve külföldön tud turnézni. És hogy ezt a csávot cancelelték. És hogy én már akkor elkezdtem ezen gondolkodni, hogy vannak rettenetes bűncselekmények. Vannak olyan tettek, amik nem bűncselekmények, csak bizonyos értékrendnek nem megfelelőek. És hogy nyilvánvalóan, amikor bűncselekmény történik, akkor büntetőeljárást kell folytatni, és a társadalomnak erre ugye van egy kialakult rendszere, hogy hogyan kapja meg mindenki azt a büntetést, vagy hogyan legyen következménye egy olyan tettnek, ami a törvényeket sérti. Mert a törvények mit képviselnek? A társadalom érdekei.
A rendet.
De most, hogyha nincsen törvénysértés, akkor ugye egy kicsit ilyen szürke zónába kerülünk, mert itt akkor arról van szó, hogy értékrendek vannak, és azok mondjuk lehet, hogy nem stimmelnek a munkáltató és a munkavállaló között, mint most például ebben a Petris témában. És akkor fölmerül a kérdés, hogy egy munkaadónak például lehet-e értékvállalása? Kell, hogy legyen-e értékvállalása? És hogy én tök régóta ezért próbálok harcolni, hogy igenis ne csak a pénzcsinálásról szóljanak a cégek, hanem arról is szóljanak a cégek, hogy valami fajta értéket az ő hatalmukkal próbáljanak meg képviselni. Például ott van a Patagónia, nem tudom, ismeritek-e azt a divat céget, akik tavaly belevarták, most pont egy Patagónia fölsőbe vagyok, de nekem nincs bevarva ide a címkébe, az volt bevarva, hogy vote the assholes out. Tehát, hogy az amerikai választások előtt a ruhába be volt hímezve, hogy a klímatagadóság fejeket szavazzátok ki a kongresszusból. És hogy ez nekem tök szimpatikus. Hogy egy
cég. Igen, de hogyha ugyanez beleáll. A cég azt írta volna bele, hogy nem tudom én, mit mondjak valami furcsaságot, hogy a család az nem úgy család, ahogy te gondolod, akkor mit mondtál volna? Tehát nekem az a kérdésem, értem, amit mondasz, ezen mi is vitáztunk a barátaimban, mindjárt Kristófnak megadom a szót, de hogy nekem az a kérdésem, hogy engedjük-e mondjuk nagy cégeknek az ilyen társadalmi üzeneteket, mert hogy egyszer csak ezek, igen, a nagy cégek lehet, hogy olyan társadalmi üzenetet fognak mondani, ami nekünk nem szimpatikus, de addigra már megengedtük nekik. Kinek a dolga, hogy,
igen,
ezt eldöntsük?
Igen, de a munkaszerződésedben csak szerepel valami ilyesmi, nem?
Akkor a fogyasztó nem veszi meg a Patagónia fölsőt.
Reméljük.
Tehát például pont a Patagónia volt még az, ne haragudjatok, hogy most itt fényezem ezt a céget.
Meg kérünk tőlük pénzt, a Kristófot ráúszítjuk.
Hogy ezt a fleece mellényét fölkapták a Wall Street-en a különböző traderek, és ilyen Ilyen Wall Street befektetős céges logókkal rendelték ezt a Patagonia cuccot, és a Patagonia mondta, hogy bocs, de amit ti csináltok, az annyira nem fér össze a mi értékrendünkkel, hogy nem adunk el nektek ilyet, nem gyártjuk ezt le konkrétan.
Ez ugyanaz, én is, nekem szeretem ezeket a pufi mellényeket, de egy ide óta nem hordom.
Na. Egyébként, bocsánat, már itt tartunk, hogy Patagonia-ügyben az a helyzet, hogy a termékre örök garanciát vállal a cég. Nekem van egy ilyen kabátom, amit elvittünk varratni, mert felfes lett, és akkor eltelt egy hét, két hét, egy hónap, két hónap, nem sikerült visszaszerezni a kabátot, beballagtunk a boltba, a Montpellier-be, és azt mondták, hogy akkor válasszak bármit szabadon a polcról, és ezt ők odaadják.
Bocsánat, akkor ezt, ennek a linkjét létszik, mi magyarok vagyunk, tehát Patagonia. Mi szeretjük ezt, a linkjét létszik, rakjátok be, hogy leírásban, mert akkor sok-sok kabátot fog szerezni, így köszönöm szépen.
Na, igen? Csak hogy a kérdésére a Palinak próbálnék azért válaszolni, hogy ugye milyen értékrend, és hogy az, amikor egy viselkedést tűzünk ki, hogy támogatunk, vagy elítélünk értékként, szerintem az mindenféle oldalról oké. Okay. Amikor azt mondjuk, hogy van egy embercsoport, aki nem tehet arról, hogy milyen színűnek született, milyen szexuális orientáltságúnak született például, vagy hogy éppen háborús országba született ahonnan, ha nem megy el, megölik, mert az egész családját egyébként már megölték. Tehát, hogyha nem ilyen népcsoportokat pécézünk ki magunknak, hanem viselkedések és értékrendek vannak, akkor szerintem mind jobb, mind baloldalon oké, okay, hogy mondjuk, azt mondjuk, hogy figyelj, ha ide jössz hozzánk ehhez a céghez dolgozni, akkor nekünk ezek az értékeink, és mi azt szeretnénk, hogyha itt olyan emberek dolgoznának, akik osztják a mi értékeinket. Nem baj, hogyha te nem osztod az értékeinket, akkor menjél a nem tudom milyen olajvállalathoz dolgozni, mert oda is vesznek föl embereket. És akkor mindenki oda kerül, ahol egyébként jól érzi magát. És ugye a magyar kormány, a NER azért élen jár ebben a cancel kultúrában, és most megint a 444-et idézem, hogy pont a Petri botrány előtt 2-3 nappal jött ki ez a videójuk, ami pont erről szólt, és erről mutatott be eseteket, hogy valaki véletlenül rosszat lájkolt, hogy a Rutkát hogy rúgták ki a tévéből, de hogy ott annyi gerinc nincs bennük, hogy fölvállalják azt, hogy mi vagyunk a NER, a mi értékrendünk az, hogy mindenki, aki kisebbség, az pusztuljon el, és aki ezt nem vállalja föl, azt kibasszuk a picsába. Mert hogyha ezt fölvállalnák, akkor én azt mondom, hogy ez rendben van. Nincs rendben, de akkor azt mondanám, hogy legalább tökösök
hagytok. Lehet tudni. De azért ehelyett... azt ne felejtsük el, hogy van ez a mondás, hogy a lé meghatározza a tudatot, szóval, hogy azért... Na, szóval...
Jó, csak a helyett meg megy a rinya most beszélni, a nerve.
Kristófnak egy kicsit meg...
Csak az hogy szerencsétlen, tehát hogy pont a Hertánál, tehát hogy legalább az annyi esze lehetett volna kapusedzőnek, hogy ő nem a kelet-berlini foci csapatnál volt kapusedző, hanem a Hertánál, tehát aki a legkeményebben felvállalta az, hogy igenis a bevándorlókat alkalmazzák, mint
például
focistákat.
Például ő is ugye alkalmazva, nem német, ha jól tudom.
Ez a slusszpoét, tehát hogy egy bevándorló fikázza a bevándorlást.
Mert egy magyar, amikor bevándorol valahova, akkor ő ugye nem bevándorló, mert ő egy ilyen felsőbbrendű magyar értedő hozza itt a hohmát.
Tehát egy magyar nem lehet bevándorló, mert minket mindenhol szívesen látnak.
Mi európaiak vagyunk, hát egy tőről. Na igen, Kristóf?
Fehérek közt egy európai, mondanám.
Ez azért az ő butasága volt, hogy, és a Herta, amit a Bandis mondott, hogy ő nyíltan vállalta, hogy igenis, a mi policy-nk az, hogy szeretjük a bevándorlókat. Ez olyan, mint hogyha valaki a Volkswagennél dolgozik, és azt mondja, hogy szar a Volkswagen, a Citroent vegyétek. Hát másnap kirúgják, akkor ez tök normális.
De a munkaszerződésben biztos volt valami ezzel kapcsolatban, nem? Hogy...
De ha nem volt benne, és hát ennyire hülye nem lehet valaki.
Egyébként hogy... pont most volt egy ilyen eset az egyik kliensemnél, hogy a beosztott szabadidőben, saját nevén, Facebookon valami feminista bejegyzés alatti komment háborúba egy férfi kollega beírta a feminista vitába, hogy remélem megölitek egymást. És valamelyik nő, hát ezt egy kicsit úgy érezte, hogy ez már egy kicsit sok, megnézte, hogy hol dolgozik a csávó, és fölnyomta a cégnél az embert, aki olyan fegyelmit kapott, mint a húzat. És mondták, hogy ilyet ne csinálj még egyszer, mert a mi cégünkre rossz fényt vett a te viselkedésed akkor is, ha nem munkaidőben, nem a céges mellényben.
És nem hívta őt át egy másik cég, akinek meg az a véleménye? De, fegyvergyártók.
És ő úgy is nyilatkozott, hogy ő kapusedző a Hertánál, tehát itt az a másik, hogy, hogy a címlapra volt, hogy igen, én vagyok a kapusedző a Hertánál, és nekem ez a véleményem, mintha a Hertának ez lenne a véleményem.
Jó, de akkor próbálom egy kicsit összefoglalni, amit mondotok, tehát, és akkor utána a Derdák Andrásnak megadom a szót, akkor jól értem, hogy ti azt állítjátok, hogy nem lehet szabad a véleményem, hogyha egy adott cég nem tudom én, véleményével ez nem egyezik, ahol én dolgozom.
Lehet szabad a véleményem, csak vállalom a következményeit.
Nem biztos, hogy ott fogsz utána dolgozni.
No, de hát akkor az nem a véleményszabadság korlátozása, kérdezem.
A házasságban például neked hogy van, hogyha mondjuk olyan véleményed van, ami nagyon durván ellentétes a feleségedével, akkor mi van?
Elárulom. Ez töké. Figyeljetek, én minden este szoktam a feleségemmel üvöltözni, de minden este kijöhetek. Hogy figyelj, csak hadd fejezzem be a mondatot, tehát én minden este szoktam a feleségemmel üvöltözni, hogy kijöhetek-e az ágy alól. Tehát, hogy nálunk nagyon egyszerű a felosztása ennek a történetnek, de hogy nem, most nem akarom elviccelni, de komolyan, mert ugye a kommunikáció az arról szól ebben a pillanatban, lásd, Magyarországon megszólalt a külügyminiszter, meg nem is tudom, még kicsoda, elég sokan megszólaltak, tegnap már...
Megkérették a német nagykövetet, nekem ez volt a teteje.
De pontosan, lehet, hogy nem emiatt, nem?
De konkrétan emiatt.
De ugye ez a... Emiatt. De akkor ez a kérdésem, hogy ugye... Tehát, hogy én nem értem ezt pontosan. Tehát, hogy akkor tényleg az van, hogy nem mondhatom a saját véleményemet azért, mert a cégem, az foglalkoztatom, vagy... Tehát, hogy értitek? Azért ez valamiféle korlátozás.
Hát akkor kérdezz, akkor nagyon egyszerű, akkor menj le az orvosi rendelőbe, és kérdezd meg az orvost, hogy mondja el a véleményét a Covidról
nem,
most.
Nem, esetleg még...
Megmondhatja Magyarországon?
Vagy még egy idézet, a lelkem a vállalatot illeti meg.
Pontosan, ugye? Mert most ez a policy, hogy kus, és ő betartja. Akkor miért, ott meg az a policy, hogy nem pofázunk a bevándorlásról, ő meg nem tartotta be. Ennyi. Akkor most kérjük, akkor majd az angolok bekérik a magyar nagykövetet, mert nem tudják meg, hogy hány covidos beteg van a János kórházban. Tehát a Viktornak is lehetne jobb időt töltése, mint ezzel szórakozni szerintem.
Ugye az Ági arra célos, hogy a lelkem a vállalatot illeti meg. Kezdetű dal. Volt erről már a munkásmozgalomnak emléke,
igen,
hogy ez így van. De azért az, amiről itt szó van, az szerintem nem pontosan ez, hanem egy olyan viselkedés norma, aminek keretében nem szarunk az asztalra. Nem azért, mert az be volna írva a munkaszerződésünkbe vagy sem, hanem mert büdös, mert nem fér bele a civilizált véleménynyilvánítási szabadságba.
Meg mert nem jut eszedbe, bazd meg azért, hát, hogy felmenj az asztalra, és oda szarja, ilyen egyszerű. De hogy már 2 éves gyereknek se jut eszébe.
Mondjuk ez olyan gyönyörű, és ezt úgy vezetett föl, hogy bazd meg, de... Tehát az Ági adta a legjobbat, rá figyelünk
annak. Hogy a csodát akartam.
A kultúráltságról akartál beszélni, ha jól értem. Ami az Áginak egy kicsit most távolabb került.
Tehát a bazd meg, mint hangulatfestő.
Bazd meg a kultúráról beszél.
A kultúra szóval lett mindig elő, a fegyveremhez nyúlok.
Itt szerintem nem a szólásszabadság, ez el van ferdítve. Pali, ez a kérdés, ez csapda.
Nektek volt-e olyan ismerősötök a Facebookon, nekem több is van, akik ezt az érvrendszert előadták, hogy akkor itt nem szabad. Tessék, a liberálisok csak addig engedik érvelni a másikat, amíg az ő érveiket az alátámasztja, akkor mindig, amikor nem, akkor meg azt mondják, hogy ezt nem is szabad mondani. Van egy olyan, ezt is beletehetjük, Kristóf, az adásnaplóban van egy olyan, szerintem az általános vitakultúrát, hát hogy mondjam, fényévekkel javító oldal, ami az érvelési hibákat gyűjti csokorba, elképesztően cuki a cucc, régi holmi, hogy különböző érvelési hibákra rámutat, nagyon világosan rávilágít, hogy az, amit mondasz, az csúsztatás, az nem úgy van. És itt is ugye erről van szó, hogy egyszerűen félreviszi a vitát avval érvelni, hogy a szólásszabadság része az asztalra szalás, vagy sem.
Jó, én megértettem.
Még annyit szeretnék hozzátenni, hogy én ugye nagyon kardoskodom amellett, hogy ha céget alapítok én, akkor én szeretném nem csak a profitot nézni, hanem azt is, hogy valami értéket teremtsek a világban, az én fogyasztóimnak, az én alkalmazottaimnak. És nekem igenis van egy értékrendem, ami túlmutat a profit szerzésen, és én szeretném azt, hogyha azt az értékrendet képviselhetném, mint cégvezető. És egyébként hagy érezzem már jól magam a saját cégemben, és hagy legyek már olyan emberekkel, akik azért alapvetően osztják az én értékeimet. Tehát, hogy nekem miért ráadásul kell...
Ráadásul ez egyszerűen humanizmus, tehát még csak az sincs, hogy ez egy új holmi, amit itten kitalálódott volna, hanem a humanista értékrend alapjairól beszélünk.
Oké, akkor mondok nektek egy másik szempontot, bocsánat. Én vagyok a világ, nem tudom én, legjobb kapusedzője, legjobb, nem tudom én, esztergályosa, és legjobb akármilyen. De mást gondolok a világról, a menekültekről, az egynemű házasságokról, mint amit ti. De én szakmailag megkérdőjelezhetetlen vagyok. Én csinálom a legszebb esztergát, nem tudom mi az
ez
Isten
tök jó kérdés.
Akkor lehet-e véleményem?
Ez tök jó kérdés. Ez a Woody Allen például, hogy elveszi feleségül a nevelt lányát, és egyéb...
Az örökbefogadott nevelt lányát, igen. Tehát, hogy nincs vérszerinti
kontakt. Nevelt lány, azért mondtam. Na mindegy. Tehát elveszi feleségül az örökbefogadott nevelt lányát, és egyéb cifra történetek keringenek körülötte, de ő az az Oscar-díjas filmrendező, aki egy zseni. És akinek azért, mert ő mondjuk egy, lehet, hogy egyébként törvényszegő állat, magát a művészetét én azért még szerethetem. És ugye a Louis C.K.-vel pont ez van, hogy nekem attól...
Csak a Mozartról még nem beszéltünk.
Hogy?
Akkor ezzel kinyitjuk ezt a dolgot, hogyha behozod a Woody Allen, mert akkor ugye az is kérdés, hogy, és nem vagyok benne biztos, hogy egy kapusedző és egy Woody Allen, az most ilyen szempontból
egyben húzható-e. Hogy a Herta most felkérte a királyt, hogy akkor legyen ő, és ő mondta, hogy ő el van a kis király sportklubjába. Van neki egy saját kis sportklubja, ő ott szabadon elmondhatná, hogy mi a véleménye a bevándorlókról, mi a véleménye a melegházasságról, az az ő kis klubja. Nekem azért van egy személyes cégem, mert én magam elmondom az én policim alapján az én saját véleményemet, engem maximum magammal tudom kirúgni, a hülyeséget beszélek. És akkor nyugodtan, ha ő ezt feszélyezteti őt a Herta, akkor miért nem pattant le onnan? A pénzük az jó volt, tehát minden hónapban a cash-t bevenni, és szépen haza menni vele, az jó volt, de az, hogy megfeleljen nekik, az már
és
nem
Pali
volt.
És értékrendekről beszélgetünk, szerintem az a jó irány, hogy értékrendekről beszélgetünk, és ha megnézed...
De bocs, és ez nem lehet értékrend, hogy szerintem a homoszexualitás rossz? Nem, egyébként de szerintem
bocs,
nem, de hogy értitek.
Bocs, hagyj fejezzem be. Hogy például jó. Ott van a büntető törvénykönyvet, már úgy említettem. Ott is vannak olyan értékek, amik a társadalom szemében elítélendőek. Például
igazán.
Az emberi élet az egy olyan érték, amit mindenáron meg kell védeni, aki az emberi életre tör, vagy a testi épségre, vagy a szabadságra, vagy még egy csomó minden más dologra, azt a törvény erejével üldözzük, tiltjuk, büntetjük. Tehát, hogy értékek mentén élünk, és a NER az, aki a keresztény értékekről beszél állandóan. Érted? Vannak az értékek között olyanok, amik nemesek, jók, és vannak olyanok, amik meg elítélendőek. És nem szerintem értékes. Ez a lényeg, nem az, hogy most elmondom a véleményem, hanem hogyha én közösség elleni uszítást csinálok, és náci dolgokat mondok, vagy fasiszta dolgokat mondok, akkor megyek a bőribe. Ha azt mondom, hogy segítsünk a fele barátainknak, akkor keresztény értékeket vallok, és ugyanúgy elmondtam a véleményem, csak az egyik az káros, a másik meg nem. Én szerintem nem a véleménymondással van a probléma, hanem az értékkel, amit képviselünk.
Igen, de különböző történelmi koromban különböző értékeket képviselünk, azért az is változik, és azt gondolom, hogy könnyű azt képviselni, hogy a bevándorlás az ilyen vagy olyan, amikor nincsenek bevándorlók, ugye Magyarországon tök jól lehetett képviselni, a bevándorlás az egy ilyen egészséges.
Oké, akkor egy következő kérdésem van ebben a témában, és lehet, hogy én ki is hagynám az utolsó témát ilyen szempontból, hogy mennyire változik ez a dolog.
Tökre, nézd meg a Harvey Weinstein.
És erre akartam azt példaként mondani, hogyha megnézitek mondjuk a római jogot, a római jog ugye nem ismeri a csecsemőgyilkosság fogalmát. Miközben a római jogot minden jogásznak tanuló ember az első évben tanul, és vizsgáznia kell belőle. És az a kérdésem, hogy mennyire kell figyelemmel lennie akár egy kapusedzőnek, vagy bárkinek arra, hogy hogyan változnak ezek az értékek. 30 évvel ezelőtt, nem tudom én megjegyezni egy nőnek a fenekéről nagy nyilvánosság előtt, hogy milyen fantasztikus, tök belefért.
És tök ciki volt.
Ma
már akkor
ez egyáltalán nem fér bele. Az oké, de belefért. Ez abszolút nyilvános volt, működött, és nem tudom. Tehát éppen most néztem meg a 70-es angliai szépségkirálynő választástól egy filmet, amiben ugye elég nagy botrány volt, mert a feminista mozgalmak ugye az élő közvetítést megszakították, és ami abban a filmben ott elhangzik validként a 70-es években, az ma elképzelhetetlen lenne egy televízió műsorban. Tehát akkor az a kérdésem, hogy nem lehetünk-e megengedőek az ügyben, hogy mondjuk mondjuk egy kapusedző vagy bárki nem követi ilyen szigorúan ezeket a folyamatokat, és nem tud alkalmazkodni időben
ehhez. Tök megengedőek vagyunk, hogyha a Szegedi Egyetemnek a pedagógus karán olyan dolgok elhangozhatnak, amik elhangzanak, akkor megengedőek vagyunk, nem? Mert azt mondja a szeged.hu, hogy most akkor elindult egy vizsgálat, és akkor majd április 17-e után lesz valami eredmény, és tök kíváncsi vagyok, hogy április 17-e után melyik újság fog erről beszámolni, hogy mi lett végül az eredmény, utána fog-e nézni valaki ennek az egésznek, vagy elég az, hogy történt ez az izé. Most érted, ha kapus edzőtől várunk valamit, mert nem várunk a tanártól. Tehát,
hát, ez... ugye, itt Angliában van az ITV nevű csatornának a Pierce-t, akit meg most kirúgták, vagy ő ment el, ez most vita kérdése, de ugye ő a Meghan interjú után a királyi család védelmére kelt, de olyan ordinális stílusba, hogy ezután neki távoznia kellett.
Hát ugye kivihazott a reggeli műsorban, hogy mindenki kapja be.
Igen, de hát és akkor azt mondom, jó, ez a stílus, ez az angol TV csatornák között, ez nem
és fér. Közben annyiban árnyalnám a dolgot, hogy ezt a pasit ugye azért zabálják, mert ilyen keresetten a stílusa.
Hát jó, hát azért jó nagy paraszt volt. Holott,
hát ő világéletében
holott,
az
ha,
volt.
Ha a szóról nézzük, tehát mondatról elemezzük, nagy részt igaza volt.
Szerinted?
De tartalmilag nem volt igaza. De vagyis, hogy mondják ezt helyesen, tartalmilag? Tehát igaza volt, de nem jól adta elő. Tehát tényleg, mint a Havas Herik. És,
szóval,
és ennyi volt.
Tudjátok, én elkezdtem egy szociológia doktorit tavaly, és akkor én egy csomó mindent el kellett olvassak, és így aztán a Harari-t is elolvastam, aki egy...
Ne dicsek egy.
Mesélem, megosztom veletek. Egy izraeli történelem tanára az egyetemen, és megkapta...
A Héber Egyetemen Jeruzsálemben.
Megkapta az első évesek alapképzését, ami egy tanársegédi unalmas feladat, és abból írt egy elég jó könyvet, amit ajánlok bárkinek elolvasásképpen. Mert az a probléma, amit te fölvett, az...
Bocs, melyik könyvről beszélsz?
Az elsőt mondom, ami azt jár a körbe, hogy az értékek fogalma az mennyire esetleges, és mennyire konstrukciók ezek, mennyire megállapodások mentén élünk. Tehát mondjuk például mindaz, ami a világot mozgatja, pénz, jelesül, az mennyire egy ilyen nem magától értetődő konstrukció. Egyszerűen csak megállapodtunk mi emberek abban, hogy ezt vagy azt értéknek tekintjük, hogy ez a kagyló, az arany, vagy ez a papírfecni, vagy a bankkártya, ami mögött már aztán végképp semmi nincsen, az csak pusztán megállapodás kérdése, hogy hogyan viselkedünk egymással, hogy mit tekintünk váltónak, ígéretnek, adott szónak, hitelesnek, és bármilyen módon olyan kimondott szónak, amire lehet alapozni a következő döntéseinket, amik segítenek abban, hogy hogyan éljük az életünket.
Az emberiség rövid története című könyvről van szó.
Igen, köszönöm szépen.
Ezt akartam mondani, ezt
és azt akarom mondani ezzel.
És a többit nem is érdemes egyébként elolvasni, többi könyvét szerintem, az elsőbe.
A második se volt rossz, de a harmadik már nekem nem tetszett.
Én szerettem. Csak azt akarom mondani, hogy ezek nagyon változnak korral, ezek a divatok, hogy miben állapodnak meg az emberek, amit te is mondtál a római jogról. És viszont ha nem, vagy hajlandó tudomásul venni azt a konszenzust, ami az adott korban van, akkor abból aztán számtalan probléma származik.
De akkor a társadalmon kívül rekedsz mondjuk körülbelül.
És egyébként még csak annyit ehhez hagy fűzek hozzá, hogy pont azért kell, hogy legyen szólásszabadság, hogy ezek a változó, folyamatosan változó értékek, ezek egy társadalmi vitának a következménye legyen, ahogy kialakul. És nem az legyen, hogy a hatalmon lévő elit bekussoltatja a másik csicskát, és cancel.
Jó, oké, és akkor erre azt mondom, hogy de ugye pont az az érv, hogy a hatalmon lévő európai elit bekussoltatja a másik felét.
Nem úgy néz ki.
Te meg azt állítod, te meg azt mondod, hogy nem. De hogy érted, hogy ez egy folyamatos vita.
Azt kell, hogy legyen.
Én csak azt akarom nektek mondani, hogy ha volna bármi, amit én szeretnék ez ügyben, bár ugye nekem nem dolgom ilyenkor bármi ilyesmit mondani, hogy ti elmondjátok helyettem, vagy elmondjátok nekem.
Mi röviden mondjuk, hogy... persze.
Igen, nem úgy, mint én, hogy én azt szeretném, hogy ebből egy folyamatos vita legyen, és valahogy azt értsük meg, hogy vitatkozni, meg ütköztetni érveket kultúrált módon, és nem, ahogy kimondta, asztalra szarva, azt szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon, sőt, hogyha az Ágit idézném, akkor azt mondanám, hogy kurvára fontos dolog. Úgyhogy, és én itt nagyjából azt mondanám, hogy rámehetnénk még persze arra, hogy a Szegedi Egyetem egyetemi tanára milyen stílusban és hogyan, amit érintettünk is, majd itt az imént érintettünk ugye egy picit, hogy rámehetnénk még arra is, hogy egy kicsit beszélgethetnénk, de ezt majd tegyük bele a leírásba. Most még a Bandit még megkérdezem, mert nagyon jelentkezik.
Ez már tényleg az összeesküvés elmélet kategória így a végén, hogy azért a Magyar Nemzet meg interjú volt a Petri Zsoltot. Milyen jó, hogy kirobbant ez a botrány, milyen jó, hogy most mindenki erről beszél, és senki nem arról, hogy mi van a kórházakban, és mi van a Covid-dal, és egyébként miért kell kinyitni az országot, de velünk nem basznak ki, mert mi az első felében az adásnak erről beszéltünk, úgyhogy
Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, mind Svédországnak, mind Angliának, mind Izraelnek, és mind félig Franciaországnak, félig a budai, hogy van, a Margit híd budai hídfőjének.
Köszönjük Zuglónak, hogy ott lehettél.
Ugye mindenkit bemutattam, de én az elején nem mondtam meg, hogy én meg a László Pali vagyok, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Azt mondom mindenkinek, aki idáig kibírta, hogy mindenhol lájkoljon meg kövessen, meg nem tudom, csináljon velünk mindent, hogy mindenhol minden elődébb kerüljünk, és minél több emberhez eljussunk. Én azt gondolom, hogyha még egy záró félmondatot megengedtek nekem, hogy ez az egyik legjobb adásunk volt az elmúlt, nem tudom én,
az elmúlt két hétből.
De nem volt vendég, hogy a Bandit kérdezett.
Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok.
Most figyelj, bocs, de ez engem egy ilyen, hogy is mondjam. Tehát, hogy én ezt nem vállaltam így a nyilvánosság előtt, tehát, hogy így ezt magunk közt gondoltam.
Ki vagy rúgva?